Annak tudatalattiában, és kitörlik a hosszú évek negatív gondolkodása során rögzült gondolatcsémákat. Egy hónap elteltével levelet kaptam tőle, beszámolt arról, hogy orvosa döbbenten szemléli egészségi állapota rohamos javulását. Barátom tehát jó úton halad az igazi, spirituális gyógyulás felé. Én, az Úr, vagyok a te orvosod. Kivonulás, 15-26. A hit gazdagsága az élet minden területén megnyilvánul. A Blernei kastély körülbelül Turk City-től 8 kilométerre helyezkedik el, és itt található a híres kő, amelynek segítségével elnyerhető az ékes beszéd képessége. A Blernei szó hízelkedést, szép szavakkal való megkörnyékezést jelent. Aki a Blernei követ megcsókolja, méghozzá egy vasaidban megkapaszkodva hátrahajolva, vagyis fejjel lefelé, az rögtön valóságos mesterszónokká válik a legenda szerint. Utam során találkoztam egy lelkésszel, aki elmondta, hogy régebben bárhogy igyekezett is, prédikációi unalmasra sikeredtek. Amióta azonban megcsókolta a Blernei követ, az emberek tódulnak a templomba, és minden szaván csüggnek, amikor prédikál. Semmi nem illusztrálja e történetnél jobban a hit hatalmát. A Biblia így ír, minden lehetséges annak, aki hisz. Márk, 9:23. Ugye, egyetértesz velem, kedves olvasó abban, hogy nincs az a kő, amelynek hatalmában állna bárkit bármilyen képességgel megajándékozni, bárhogy csókolgassák is. A hit azonban nagyon is képes arra, hogy előhívja a tudatalatti mélységeiben rejtőző erőket, amelyek mindig is ott voltak, csak arra vártak, hogy végre felismerjék és használják őket. Ezért figyelmeztetlek, éleszd fel magadban Isten kegyelmét, amely benned él. A megérzés és a megértés gazdagsága. Egy Johnny nevű férfi volt a kísérőm, amikor felmentem Killarneyban a Dunlószoroshoz. Csodás élményt nyújt végig lovagolni a mokány kis Kerribeli pónik hátán ezen a festői hegyszoroson. A jégkorszak gleccserei alakították ki a környező hegységeket. A rígszék beszökő csúcsai, a fény és árnyék játéka a sziklákon, a különös csend, az út magánya együtt felejthetetlen összhatást nyújt. Ezen a gyönyörű úton kísérőm hirtelen rémes asztmarohamot kapott. Toroksprét használt, amitől kissé megkönnyebbült, aztán beadott magának egy adrenalin injekciót. Elmondta nekem, hogy dél körül minden nap rájön a roham, amely néha meglehetősen súlyos, ezért az orvos megtanította, hogyan kell vészhelyzet esetén a fecskendőt használnia. Miután a roham alább hagyott, Johnny kifakadt. Nem csoda, hogy asztmám van, apámnak is volt, egész életében. Egy súlyos rohamba halt bele a szemem láttára. A fiatalember az öröklődést, a géneket hibáztatta, holott korábban már elmesélte, hogy örökbe fogadták, ami természetesen kizárja, hogy a betegség öröklődhetett volna. Miként múlt el mentális és emocionális zaklatottsága? Hosszan beszélgettem Johnnyval, és végül beismerte, hogy gyűlölte nevelő apját attól a pillanattól kezdve, amikor az valószínűleg dühében a fejéhez vágta. Nem vagy az igazi fiam, a mocsokból szedtelek fel, és otthont adtam neked. Törvénytelen gyerek vagy, egy kis fattyú, ez a kifakadás hatalmas megrázkódtatás volt Johnny számára. Lelkiismeret furdalása volt, amiért gyűlöletet, neheztelést érzett. Gyakran meggyont a bűnét, az érzés mégis ott maradt elfolytva elméje mélységeiben. Mivel negatív, ártalmas emóció volt, előbb-utóbb megnyilvánulási lehetőséget kellett találnia. Amikor aztán a nevelő apa meghalt, Johnny magára vette a tüneteket mint egy vezeklésképpen a bűneiért. Elmagyaráztam neki a tudatalatti működését. Rámutattam, jól lehető kétség kívül mélységesen szégyelte, hogy házassági köteléken kívül született, Isten szemében egyetlen gyermek sem különbözik a többitől. Az igazi törvénytelen gyermek az az ember, aki negatívan gondolkodik, aki nem az aranyszabály és a szeretet törvénye alapján éli életét. Johnny csak is azért lett asztmás, mert úgy gondolta, büntetést és szenvedést érdemel, amiért értéktelennek, feleslegesnek érzi magát, és amiért gyűlöli a nevelő apját. Emlékeztettem rá, hogy a nevelő apa megtett érte minden tőle telhetőt, egyszerre próbált apja és anya is lenni, ami rettenetesen nehéz feladat. Azt mondtam neki, meg kellene bocsátani a nevelő apjának a haragos kifakadásért. A fiatalember számára rögtön kezdett világossá válni a helyzet, megértette, hogy önmagát bünteti. Amikor visszaértünk a szállodához, adtam neki egy példányt a Tudatalatti Csodálatos Hatalma című könyvemből, és írtam neki egy imát, amit napjában többször el kellett mondania. Azt tanácsoltam neki, hogy továbbra is működjön együtt orvosával. Az ima, amit előírtam neki, a következő volt. Elengedem magamtól valódi szüleimet, akiket csak az isteni elme ismer. Megbocsátok önmagamnak, amiért negatív, ártalmas érzelmeket tápláltam önmagam és mások iránt, és elhatározom, hogy ilyesmi nem fordul elő többé. Valahányszor negatív gondolat jut az eszembe, azonnal kijelentem. Isten szeretete eltölti lelkemet. Derűs, kiegyensúlyozott és nyugodt vagyok. Isteni útmutatás vezérli orvosomat, amikor velem foglalkozik. A magasságos lehelete adta nekem az életet. Tudom, hogy Isten lehelte belém az élet leheletét és tett élő lélekké. Isten minden erejével és képességével bennem. Belélegzem Isten békességét, és kilélegzem Isten szeretetét, és Isten keresztül áramlik rajtam harmónia, öröm, szeretet, békesség, teljesség és tökéletesség formájában. Javasoltam neki, hogy ezeket a nagy igazságokat ismételgesse 5 percig minden reggel, délután és este, és vigyázzon, nehogy utólag tagadja, amit kijelentett. Amikor félelemteli gondolatok jutottak eszébe, vagy érezte a roham közelettét, lassan, nyugodtan ki kellett jelentenie. Isten békességét lélegzem be, és Isten szeretetét lélegzem ki embertársaim felé. Nem sokkal azután, hogy hazatértem Beverly Hillsbe, nagyon szép levelet kaptam Johnnytól, beszámolt arról, hogy teljességgel tünetmentes már hetek óta, és a visszaesésnek semmi jele. Gyakorta a magyarázat maga a kezelés, a megbocsátás gazdagsága. Amikor meglátogattuk Shakespeare szülővárosát, az angliai Stratfordon avont, megálltunk ebédelni Warwickban, és beszédbe elegyedtem egy fiatal hölggyel. Elmondtam neki, hogy pszichológiai és spirituális szemszögből vizsgálom az emberiség problémáit. Ő ápolónő volt, és elpanaszolta, hogy 2 éve kiütések csúfítják el a bőrét. A kórházban, ahol dolgozott, beszélt már minden bőrgyógyásszal, azok felírtak neki minden elképzelhető kenőcsöt, de semmi sem használt. Beszélgettünk a pszichoszomatikus betegségekről, megemlítettem, hogy Dr. Flanders Dahmer, az Érzelmek és Testi Elváltozások című könyvírója úgy véli, a bőr az a pont, ahol a külső és a belső világ találkozik, és számos bőrelváltozást olyan negatív, ártalmas érzelmek okoznak, mint például a rossz indulat, vagy a neheztelés. Más szóval a bőr a kiválasztás szerve, és az elfojtott negatív érzelmeken alapuló mentális mérgek átalakulnak testi tünetekké. Az ifjú hölgy megkérdezte, eljöhet-e hozzám konzultálni, mielőtt visszautazom Amerikába, én pedig azt feleltem, szívesen látom az Erminc Hotelban, ahol mindig megszállok, amikor Londonban járok. A kiütések oka, őszintén megmondtam a fiatal ápolónőnek, úgy érzem, bűntudata van valami miatt, és azt hiszi, hogy büntetést érdemel. Valószínűnek tartottam, hogy amennyiben megtisztítja elméjét, a viszkető kiütések eltűnnek. A tudatalattiban rejlő elfojtott érzelmek hajlamosak betegség formájában megnyilvánulni. A hölgy végül bevallotta, hogy férjét a kormány hosszabb időre Indiába rendelte, ő pedig a férfi távol létében szexuális kapcsolatba bonyolódott a fogorvosával, semmiatt iszonyatos lelkiismeret furdalás gyötri. Úgy érezte, Isten bünteti az elkövetett bűnökért. A megnyugvás gyógyulást hoz. Elmagyaráztam neki, hogy Isten, vagyis az életel soha nem büntet, csak is az ember bünteti önmagát oly módon, hogy helytelenül alkalmazza az elme törvényeit. Ha például megvágod az ujjad, az életel véralvadást okoz, majd új szövetet hoz létre. Ha megégeted magad, az életel nem neheztel rád, hanem csökkenti az ödémát, új bőrt, új szöveteket hoz létre. Ha romlott ételt teszel, az életel meghánytat, mert mindig azon igyekszik, hogy visszaadja az egészséget. Az életel gyógyít, helyrehoz, teljessé tesz. Ápolónő lévén a hölgy rögtön megértette mindezt. Ekkor megkérdeztem tőle, akar-e igazán megszabadulni kiütéseitől, és ő rögtön igent mondott. Így folytattam a beszélgetést. Akkor nincs probléma, mindössze annyi a teendője, hogy abba hagyja, amit most csinál, megbocsát önmagának, és ezzel a betegség már el is múlik. Javaslatomnak megfelelően a hölgy azonnyomban, ott a hotel szobában megfogadta, hogy többé nem találkozik a fogorvossal, és nem ostorozza önmagát. Önmagunk lebecsülése, megvetése rendkívül ártalmas szellemi méreg, amely lelkigennyel tölti el a szervezetet, elrabolja az életerőt, az energiát, a teljességet, és testi és szellemi roncsot csinál az emberből. Elmagyaráztam a hölgynek, hogy minden gondolatát rá kell hangolnia a harmónia és szeretet isteni törvényére. Együtt imádkoztunk, kijelentettük, hogy az isteni szeretet, békesség és harmónia átitatja a lány egész lényét. Isteni útmutatást és figyelmet élvez. Körülbelül 5 percig teljes csendben meditáltunk. Egyetlen dologra, Isten szeretetének gyógyító erejére gondoltunk, azután emlékeztettem a nagy igazságra, amelynek be kell vésődnie mindannyiunk elméjébe és szívébe. Elfelejtem, ami mögöttem van és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért. Filippieknek 3:13-14. A jutalom, amire a hölgy vágyott az egészség, boldogság és lelki békesség.